Rút könyvéből olvasom az igét, a 4. fejezet első 13 versét. Kérem, hogy fennállva hallgasson el az ülekezet Isten igényét. Boáz oda ment a városkapuhoz, és leült. És amikor arra ment, az a közeli rokon, akiről Boáz beszélt, ezt mondta. Kerülj erre, ülj ide, atyám fia. Az oda ment, és leült. Azután maga mellé vett Boáz 10 embert a város vénei közül, és ezt mondta. Üljetek ide, és azok leültek. Ekkor azt mondta Boáz a legközelebbi rokonnak. A Moab mezejéről visszatért Naomi, el akarja adni azt a darab szántóföldet, amely rokonunké, Elimeleké volt. Azt gondoltam, hogy tudomásodra hozom, és megmondom, vedd meg azt az itt ülők előtt, népen vénei előtt. Ha vállalod a rokoni kötelezettséget, vállald. De ha nem vállalod, mondd meg nekem, hadd tudjam. Mert rajtad kívül nincs más közeli rokon, utánad már én következem. Ő így szólt, vállalom. De Boáz ezt mondta, amikor a szántóföldet megveszed Naomitól, a moábi rútot, a meghaltnak a feleségét is el kell venned, hogy fenntartsd a meghaltnak a nevét örökségében. Erre azt felelte a közeli rokon, azt nem tudom magamra vállalni, mert akkor a saját örökségemet teszem tönkre. Vállald magadra az én rokoni kötelezettségemet, mert én nem tudom vállalni. Régente Izraelben úgy erősítettek meg minden rokoni kötelezettséggel, vagy cserével kapcsolatos ügyet, hogy az egyik fél lehúzta a saruját, és odaadta a másiknak. Ez volt a hitelesítés módja Izraelben. Amikor tehát a közeli rokon azt mondta Boáznak, hogy szerezd meg te magadnak, akkor lehúzta a saruját. Ekkor ezt mondta Boáz a véneknek és az egész népnek. Ti vagytok a tanúim, hogy én ma átvettem Naomitól mindazt, ami Elimeleké volt, és mindazt, ami Kiljóné és Mahlóné volt. Sőt, a moábi rútot, Mahlón feleségét is feleségül veszem, hogy fenntartsam a meghaltnak a nevét örökségében, hogy kinevesszem a meghaltnak a neve atyafélye közül való lakóhelyének a kapujából. Ti vagytok most ennek a tanúi. A kapuban lévő egész nép azt mondta a vénekkel együtt, tanúk vagyunk. Adja az Úr, hogy ez az asszony, aki a házadba megy, olyan legyen, mint Ráhel és Lea, akik ketten építették föl Izrael házát. Gyarapodjál Efratában, legyen híres a neved Betlehemben. Legyen olyan a házad, mint Pérez háza, akit Támár szült Júdának, annak az utódnak a révén, akit majd az Úr ad neked ettől a fiatal asszonytól. Elvette tehát Boáz rútot, és ez a felesége lett. Bement az asszonyhoz, és az Úr megadta neki, hogy teherbessen, és fiút szült. Eddig Isten igéje, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk.
Szeretettel köszöntök én is minden kedves testvért. Vendéget rég nem látottad, meg akit nem régen is láttunk. Olyan történetet olvastunk föl, hallottunk, ami gyakorlatilag egy egész, hát egy 4 fejezetes történetnek a csúcspontja. De egy hosszabb bevezető után, és hogy a történetet is értsük és a helyére tudjuk tenni, szeretnék egyetlen egy szóról beszélni, a megváltóról, ahogyan az a papíron is olvasható. Ahogy elhangzott, tényleg egy rövidke kis könyv, egy rövid történet a Bírák könyve után. A Sámuel könyve előtt. Oda beékelődik, és valóban ott is van ennek a helye. A zsidó hagyomány úgy tartja, hogy ezt Sámuel írta, de attól függetlenül, hogy ki írta meg, mikor írta, gyakorlatilag a bírák korában játszódik. Mi jellemzi a bírák korát, mint tudjuk is, az jellemzi, hogy mindenki azt csinált, amit jónak látott. Ami éppen az ő személynek tetszett. Nem foglalkoztak se másikkal, sem Istennel. Mindenki azt csinálta, ami a saját szemében jónak tűnt, hát ezt hívják gyakorlatilag anarchizmusnak. Semmi törvényt nem vettek komolyan. Azért nézzünk magunk körül egy kicsit, mert nem áll ez ma sem messze tőlünk, bár próbálnak szabályokat hozni, de azért nagyon sok embert az jellemez, hogy semmi másra nem tekint, csak magára. Se törvényre, se szomszédra, se senki másra. Így volt ez akkor is, tehát nem nehéz elképzelnünk, azt hiszem, egy-egy olyan szomszéd esetében, aki hangosan szereti hallgatni, él a zenét, stb. Ilyenkor lehetett az is. És a könyvből is kiderül ez, amikor egy helyen arról olvasunk, hogy marad csak azon a mezőn, így legalább senki nem fog téged zaklatni. Mert az egyedül lévő özvegy asszonyokat is gyakorlatilag nem védte semmi. Ki voltak szolgáltatva ilyen szempontból is, hogyha mezőről mezőre jártak, mint majd látni fogjuk, ha mezőről mezőre jártak, akkor az ottani emberek simán kihasználták, gúnyolták őket. Egy ilyen korban történik mindez, amikor egy emberről olvasunk, akit úgy hívnak, hogy Elimélek, aki hol lakik? Betlehemben. Betlehemnek a városnak a neve azt jelenti, hogy a kenyérháza. És ebben az időben a kenyérházában nincs kenyér. Ha már a kenyérházában, ahol olyan gazdag volt a termőföld és annyi volt az eső, ha már a kenyérházában sincs kenyér, akkor már igazándiból van min elgondolkozni. És Elimélek mit tesz? Nem sokat gondolkozik, azt hiszem, hanem föl kell, útra kell a családjával, feleségével és két fiával, és elhagyja az éhínség országát, és elmegy valami gazdagabb vidékre. A Bibliából tudjuk azt, hogy ez a szárazság, ez nagyon sokszor Istennek az ítélete volt Izraelben. Abban a korban, Bírák korában is, később Illés időszakában is, ez egyértelműen Isten ítélete volt. Elimélek, akinek a neve azt jelenti, hogy Isten nem a király, ez az ember nem gondolkozik, hanem elmegy. Elmenekül. Nem gondolkozik azon, hogy én mit tehetnék az ügy érdekében, én hogyan mehetnék közelebb Istenhez, én mit tehetek azért, hogy megszűnjön ez a szárazság, és Isten ítélete elmúljon fölülünk. Elmegy az országból. Moáb földjére megy. Moáb egy ellenséges nép volt, egy ellenséges ország, akik mindig Isten ellen, vagy hát Isten népe ellen cselekedtek. Ide menekül Elimélek. Egy idő múlva meghal ő, aztán a két fia pedig vesz egy-egy feleséget magának Moáb népéből. Hát ez sem teljesen úgy normális, ahogyan azt a törvényben megírta, meghagyta Mózes, és Isten az ő népének. És egy idő múlva meghal a két fiú is, és megmarad Naomi a két menyével, Orpával és Ruttal, idegen földön. A zsidó hagyomány úgy értelmezi ezt, hogy Isten ítélete volt Elimeleken, az, aki elhagyta azt a helyet, amit Isten rendelt neki, és az, aki elment, és nem csak rövidebb időre sikerült neki Moab földjén megtelepedni, és azok a fiúk, akik nem izraeli nőt vettek maguknak feleségül, Isten ítélete köszöntött rájuk. Függetlenül attól, hogy hogyan ítéljük meg a dolgot, hogy Isten ítélete volt-e ez vagy sem, marad egy három özvegyasszony, egy anyós a két menyével. És ebben a helyzetben 10 év múlva Naomi döntésre jut. Azt mondja, hazamegyek. Hallotta azt, hogy Isten meglátogatta a népet, a népét, esőt és kenyeret adott. Hazamegyek. És nem azt mondta, hogy hát itt már több kapcsolatom van idegen honban, mint otthon. A rokonaim is már gyakorlatilag itteniek, nem ottaniak. Maradnék én itt inkább. Úgyis olyan hosszan kéne vándorolni, sokat kéne dolgozni az ügyért, sokat kéne tenni, gyalogolni, stb. Bizonytalanságba érjünk haza. Itt legalább tudjuk, hogy ki, merre, hogyan. Azt mondja, hogy hazamegyek, hazatérek. És ez egy fantasztikus dolog, amikor egy 10 éves nyomorúság után az asszony úgy dönt, hogy hazamegy. És aztán el is indul. És elkíséri a két menye, most csak röviden hadd mondjam a történetet, elkíséri a két menye, akiket próbál meggyőzni útközben, hogy eljöjjetek már haza, hát én nem tudok nektek új férjet teremteni, ott, ahova megyünk, ott ti mindig idegenek lesztek. Mindig moábiták lesznek. Menjetek haza, otthon keressetek a saját népetekből embert, akihez feleségül mehettek. És belátja ennek az igazságát Orpa, és haza is indul, hiszen ott vár rá egy élet, egy férj, egy család, egy megélhetés. De Ruth azt mondja, hogy nekem ennél fontosabban, a saját életemnél, a saját boldogulásomnál, a saját házasságomnál, nekem fontosabb vagy te, Naomi. És aztán mond egy olyan mondatot, amit talán sokan ismerünk, egy fogadalmat köt, Naomi kedvéért új életbe kezd. És hogy ez nem csak egy olyan hasra ütött dolog, ami pont úgy kipattant az agyából, azt mutatja azt, hogy nem csak azt mondja, hogy a néped az én népem, az Istened az én Istenem, hanem egész komoly dolgokról is beszél, azt mondja, ahol te meghalsz, ott halok meg én is. És ott temessenek el engem is. És amikor az emberben ilyen jó kis sziporkák vannak, akkor nem szokott a temetéséről és a haláláról beszélni. Komolyan gondolja Ruth. Hűséges akar maradni Naomihoz. Isten meglátogatta népét, esőt adott, és kenyeret adott, bőven termő vidéket adott, és akkor érkeznek haza az aratás idejére Naomi az ő mennyével Ruth-tal. Hova érkezik haza? Hol van az ő családjának a földje? Minden családnak abban az időben volt földje, de hol van az övék? Hát két eset lehetséges, vagy be van vetve, vagy nincs bevetve. Ha nincs bevetve, akkor nem is lesz mit aratni, akkor úgy nagyjából megint látható, hogy milyen idők, milyen év következik rájuk. Ha be van vetve, akkor pedig azért van bevetve, mert valaki más bevetette. Akkor pedig az nem az övé most. És különben is, ha be van vetve, akkor se tudják ők ketten azt learatni. És különben sem az övék a termés. Mi lesz most? Hazaérkeznek egy bőven termő vidékre, és ott állnak az éhség küszöbén, sőt az éhen halás küszöbén. Újabb nyomorúság ideje következik rájuk. De nem adják föl. Ruth beházasodott egy zsidó családba, egy izraelita családba. Egy olyan családban, ahol azért, hát látjuk azt, hogy nem teljesen komolyan vették a törvényt, de mégis valamit magába szívhatott Isten igéjéből. És tudja, ismeri a törvényeket. És szorgalmas asszony lévén azt mondja, hogy elmegyek és szedegetek a mezőkön. Hiszen az akkori izraeli törvények szerint az meg volt hagyva a tulajdonosoknak, hogy amikor aratnak, sarlóval szedik a gabonát, akkor ami elhullik, az hagyják ott. És ami elhullik, az az özvegyeké, a jövevényeké legyen. És ebbe kapaszkodik bele Ruth, és azt mondja, hogy elmegyek és fölszedem azt. Hát képzelhetjük, hogy mennyi lehetett és mennyi munka volt abban, hogy ő egy egész mezőn ott bóklászon, és aztán összeszedjen valamit, ami körülbelül, ha satszoljuk is, talán egy-két napra elegendő. Hogyan lesz ebből egy egész év? De azt mondja Ruth, elmegyek. Elmegyek és minden mezőt bejárok, és lesz, ami lesz. És azt mondja Naomi neki, hogy menj. És az egyik mezőn, ahova téved, ott megtűrik. És ott elkezd szedegetni, kiderül, hogy ez Boáznak, egy Boáz nevezetű férfinak a mezője. És aztán, amikor kilátogat Boáz a arató munkásokhoz, akkor kérdezi, hogy ki az, aki itt dolgozik serényen, hajolgat, szedi a nagy semmit körülbelül, és akkor fölvilágosítják és elmondják neki, hogy ki ez. Az az asszony, aki Naomival jön haza, egyébként egy moábita lány, egyébként volt neki férje, csak már nincs, de hűséges volt Naomihoz, és úgy döntött, hogy inkább eljön, mint hogy otthon maradjon. És hogyan jellemzi Boáz ezt az asszonyt itt? Azt mondja, derék asszony. És eszünkbe juthat talán a példabeszédek könyvének a legvégéről a derék asszony dicsérete, aki mi mindent csinál a népéért, a háza népéért. Éjjel föl kell, serényen dolgozik, stb. Stb. Derék asszony ez. És aztán hazamegy, amit összeszedegetett, azt elviszi haza, elmondja a Naominak, az ő anyósának, hogy mit szedett, hol volt, kivel találkozott, és Naomi először csak anélkül, hogy tudná, hogy kivel találkozott volna, megáldja azt az embert, aztán később, amikor elmondja, hogy Boáznak hívják, akkor egy konkrétabb áldást mond arról az emberről, és Istent is már magasztalja, hogy meglátogatta az ő nyomoronc népét, és az ő nyomoronc özvegyeit is. És aztán elkezd szőni gondolatokat és terveket. Azt mondja Ruthnak, hogy na majd én gondoskodom a te jövődről. Kideríti azt, hogy Boáz egy közeli rokon, a legközelebbi rokon. A második rész 20. versét a Károli fordításból hadd olvassam föl, mert jobban visszaadja eredeti szöveget. Azt mondta Naomi az ő menyének: áldott legyen ő az Úrtól, aki nem vonta meg irgalmasságát az élőktől és a megholtaktól. És Naomi mondta neki: közel valunk nekünk az a férfi jó, legközelebbi rokonaink közül való ő. Legközelebbi rokon. És ennél a kifejezésnél szeretnék hosszabb ideig elidőzni, a legközelebbi rokon. Hiszen itt az a szó szerepel, amit többféleképpen fordítanak magyarra, és pontosabban négyféle helyzetben olvasunk arról. A legközelebbi rokon, hadd mondjam a héber kifejezést is, hát ha valakinek ismerős is, úgy hangzik, hogy Goél, a megváltó. A legközelebbi rokon, a megváltó. Igazándiból négyféle feladata van gyakorlatilag ennek a legközelebbi rokonnak, a megváltónak. Az egyik, amit a Mózes harmadik könyvében olvasunk, a legközelebbi rokon az, aki visszavásárolja a nyomorúságba jutott asszonynak vagy rokonnak a tulajdonát, a birtokát. A legközelebbi rokon a tulajdont is visszaszerezheti. Így olvassuk a Bibliában: ha atyád fia elszegényedik, és elad a birtokából, akkor álljon elő a visszaváltója, Goélje, a legközelebbi rokonja, és rokona, és váltsa meg Goél, váltsa meg magának, amit atya fia eladott. Nyilván nem arról van szó, hogy valaki felelőtlenül gazdálkodik és garázdálkodik a saját mezején, hanem betegségbe jut, hosszabb betegségbe kerül, vagy pedig éppen az időjárás úgy hozta, hogy el kell, hogy adjon egy bizonyos részt a mezejéből. Na de akkor hova lesz a megélhetés? Akkor nem 100 hektárja volt egy-egy embernek, aki olyan gabonát termesztett rajta, mint ma, hogy minden kalászban 30 vagy hány mag terem, hanem egy kalászban nagyjából 5-6, és hát nem voltak olyan sűrűn a sorok sem. És kisebb területen. Minden egyes parcellácska is szükséges volt ahhoz, hogy megéljen az ember. Így aztán nagyjából kiszámítható, hogy a szaporodó család egyre kevesebb földdel hova jut. És így a legközelebbi rokonnak nem csak az volt a feladata, hogy karácsonykor, születésnapokkor és újévkor pénzt dugjon a rokonnak a zsebébe, vagy adjon valami ajándékot, küldözgessen neki valami szépet, hanem feladata is volt visszavásárolni gyakorlatilag a másik embernek az életét, szabadságát, a másik embernek a vagyonát. A másik feladata a közeli rokonnak az, hogy kiváltsa magát a rokont, az embert, nem csak a tulajdont. Mert van olyan, hogy beteg lesz valaki, és el kell rabszolgának adnia magát. És akkor mi van? Egy idő múlva vissza kell vásárolnia, váltania a közeli rokonnak őt. Így olvasok a Bibliában: ha a jövevény vagy zsellér vagyont szerez melletted, atyád fia viszont elszegényedik mellette, és eladja magát a melletted levő jövevénynek vagy zsellérnek, vagy egy jövevény nemzetségéből származónak, bár eladta magát, legyen visszaváltható. Bármelyik rokona visszaválthatja őt. Akár a nagybátyja, akár nagybátyjának a fia visszaválthatja. Akár nemzetségéből származó vérrokona visszaválthatja, vagy ha módja van hozzá, saját magát is visszaválthatja. A harmadik feladat, ami egy közeli rokonra várt, a megbosszulás, vagy a bosszú, a vérbosszú. Az a bosszú, hogyha egy embert egy másik meggyilkolt. Tehát itt nem arról van szó, hogy valaki véletlenül valakit megölt, hanem tudatosan, fölemelt kézzel eltervezte, és azt írja a Biblia, hogy ha valaki a kezébe kerülő kővel, amely halált okozhat, úgy megüti a másikat, hogy belehal, gyilkos az, halálával kell lakolnia a gyilkosnak. Maga a vérbosszuló rokon, tehát a közeli rokon, ölje meg a gyilkost. Megölheti azt, ahol ráakad. Nyilván nem arról van szó, hogy már alig várják, hogy megölhessék ezt az illetőt, hanem Istennek gyakorlatilag az volt az akarata és terve, hogy védve legyen a másik. hogy nem lehet büntetlenül akárkit, akárhogyan, akármikor megölni. És a negyedik feladat, az egy ritka eset, illetve nem is nagyon értjük gyakorlatilag, hogy miről is van szó. Így olvassuk a Bibliában, ha testvérek laknak együtt, és közülük az egyik meghal fiúgyermek nélkül, akkor az elhunytnak a felesége ne menjen hozzá idegen férfiúhoz. A sókora menjen be hozzá, és vegye feleségül, mint sógora. És ezzel a családot megvédték, és a család tulajdonát is megvédték. Így ezt hívták úgy, hogy sógorházasság, és Jézus idejében is találkozunk ezzel a gondolattal. Egyszer a szadduceusok mentek oda Jézushoz, és azt a parancsolatot, amit Isten adott az embernek, azt szépen visszaforgatták, a visszájára fordították, és Jézusnak jól a fejéhez vágták. Azt mondták, hogy volt egy család, 7 fiú volt benne. Az első fiú megházasodott, és lett egy felesége, de a fiú meghalt. Akkor a második fiúnak a törvény szerint el kellett venni ezt az asszonyt. De az második fiú is meghalt. És így végig mind a 7. És végül magtalanul meghalt, utód nélkül meghalt az asszony is. És kérdezik a szadduceusok nagy ravaszan, és a feltámadáskor kié lesz az asszony? És ebből a szakaszból tudjuk azt, hogy oda át, ahogy Jézus válaszol, oda át nem lesznek házasságok, sajnos, vagy valakinek előnyére, nem lesznek házasságok, hanem olyanok leszünk ebben a tekintetben, mint az angyalok. És azt mondja a szadduceusoknak Jézus, hogy tévejeknek. De ezekből a száraz dolgokból, száraz tényekből mire jó ez az egész nekünk? Honnan és miből és miért kellett Rútot megváltani? Rút egy idegenből jött asszony, egy özvegy, aki gyakorlatilag kiszolgáltatott állapotban van. Nem tudja azt gyakorlatilag, hogy mi lesz holnap vagy holnap után, vagy 3 hónap múlva. Egy kiszolgáltatott helyzetben, mert nem tudják a saját kenyerüket megkeresni, és beleszületik, vagy belecsöppen gyakorlatilag egy olyan helyzetbe most, az anyósával együtt, amiből önhatalmulag a saját erejéből soha nem fog tudni kikászálódni. Egy külső valakire van szükségük. Milyen jó, hogy a törvény védi őket, hogy azt mondta, hogy legyen egy megváltó. De itt van egy olyan helyzet, amiben nem ők akartak belelépni, hanem csak úgy belecsöppentek. És ez arra emlékeztethet bennünket, hogy mi is, amikor megszületünk, akkor belecsöppenünk egy helyzetbe. Beleszületünk az istentelenségbe. Beleszületünk az Isten nélküli életbe. Beleszületünk abba a helyzetbe, amit nem mi választottunk magunknak. Mint ahogy a családot sem az ember maga választja magának, hogy ilyen apám és olyan anyám legyen, ugyanúgy nem választja meg azt sem, hogy Ádám és Éva leszármazottai a sátánnak a tulajdonába, birtokába születnek bele. És gyakorlatilag tudunk szépen vegetálni, és föl lehet nőni úgy, hogy még az emberiség számára érdemlegeset is lehet csinálni, hasznosat is lehet csinálni, de olyan teljes életet, és ilyen értelemben tökéletes életet nem tud az ember élni Isten nélkül, amilyenre Isten teremtette. És itt van a hangsúly, hogy amilyenre Isten teremtette, olyanra nem tudunk szert tenni, a saját előnkből kifolyólag. És akkor olvassuk azt, hogy viszont Isten úgy dönt, hogy kell nekünk is egy ilyen rokon, egy ilyen közeli rokon. És elküldi az ő fiát ebbe a világba, aki testvérül született a nyomorúság idején. Aki testvérül született a mi nyomorult helyzetünkben. És azért lehetünk ma itt, mert hogy Jézus megváltóként született be ebbe a világba. És gondoljunk arra, amikor úrvacsorát veszünk, akkor itt van megterítve az Úr asztala elől, emlékezzünk arra, hogy mit tett Jézus, testét és vérét adta. És akik ebben a közösségben részt vesznek, azok Jézussal kerülnek kapcsolatba. Azok Jézussal vannak, azok kifejezik azt, hogy Jézussal vannak kapcsolatba. Testét és vérét veszik, közösségben vannak vele. Testvérünk, és Jézus maga nevezi magát testvérünknek a feltámadása után. A legközelebbi rokon, vagy ha tetszik, a megváltó. És hát miből kell bennünket kiváltani? Hát nyilván abból a bűnből, nem a bűnökből csupán, hanem abból a bűnös helyzetből, hogy Isten nélkül születünk bele ebbe a világba. Hogy Istennek háttal születünk. A Biblia ír a mi reménytelen helyzetünkről a bűn miatt. És valóban tudunk vegetálni, valóban tudunk szép életet élni, de a teljes életre hív bennünket a megváltó, az Isten fia. És Jézus vállalta ezt a megváltó szerepet. Na most, hogy nem csak egy légből kapott, és valahogy úgy nagyjából összekötöttük az Ószövetséget az Új Szövetségben, dolog ez, azt látjuk úgy is, vagy abban is, hogy számtalan helyen, nagyon sokszor, Ézsaiás például 18-szor használja ezt a kifejezést, közeli rokon, vagy megváltó, tehát a goé szót, Istenre. De nem csak abban a helyzetben, amiben ő használja, hanem más helyzetekben is találkozunk vele. Néhány ilyen igét hadd olvassak, különböző helyzetekből mazsolázva. Jób, aki hihetetlen mélységre került, már-már az élete volt veszélyben, és kaparta magát, mert viszketett a fekélyektől mindenütt, és nem volt semmi tulajdona, mert elvitte az ördög megkísértése, elvitte a sátán minden vagyonát és a szeretteit, a gyermekeit is. Ebben a helyzetben azt mondja, hogy én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára megáll a porom felett. Tehát, hogyha lecsukom a szememet, amikor meghalok, akkor is él az én megváltóm. A halál nem választhat el attól, aki engem ki tud váltani a halálból, és az Istennek át tud adni. Vagy a Példabeszédek könyvéből, a bosszú Istene. Mert megváltójuk erős, ő perli majd perüket veled. Íme az ember, hogyha valaki vét ellene, nem csak egy emberrel fog szembe találkozni, az az elkövető, hanem Istennel magával. Vagy a babiloni fogságba, akiket elvittek. Ézsaiás a könyvének második felében úgy beszél hozzájuk, hogy ti hontalanokká vált izraeliták, ti messze szakadtak, otthonról messze szakadtak, így szól például Isten hozzátok, ne félj férgecske Jákob, maroknyi Izrael, én megsegítelek, így szól az Úr, a te megváltód, Izrael szentje. Nem a tiétek a föld. A ti földetek messze van. És ezért Isten úgy jelenik meg köztetek, mint megváltó. Mint aki kivált benneteket az idegen honból, az idegen földről, és haza fog vinni benneteket. Aztán szintén Ézsaiás azt írja, ezt mondja az Úr Izrael megváltója, szentje annak, akit megvetnek az emberek, akit utálnak a népek. Ugye gondoljunk arra, hogy Izraelt hogyan szerették Babilóniában. Aki a zsarnokok szolgája, királyok kelnek föl, ha meglátnak, és fejedelmek borulnak le az Úrért, aki hűséges hozzád, Izrael szentjéért, aki kiválasztott téged. Gondoljunk bele, hogy hányan szeretik ma a zsidókat. Vagy hát, hogy általában hányan szokták, meg hogyan szoktak róluk beszélni. És gondoljunk arra, hogy az előbbi évtizedekben hogyan beszéltek és hogyan tettek velük. És íme azt olvassuk, mert nem csak akkor volt ez igaz, hanem ma is, hogy királyok kelnek föl belőled. És egy királyról biztosan tudunk, akihez eljöttek napkeletről a babilóniaiak, akikről múlt vasárnap hallottunk. A mágusok, a napkeleti bölcsek, és eljöttek és tisztüket tették Jézus előtt. És Jézus előtt mind a mai napig meghajtja magát sok tért. És eljön az az idő, amikor meghajtja ő előtte minden tért. Magát, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Az emberek beleesnek a bűn fogságába, a halálnak a fogságába. És nem azért, mert úgy bele szeretnénk esni, nem azért, mert szeretnénk bűnt elkövetni, hanem mert bele vagyunk esve. Ez egy állapot. És akkor, amikor ilyen messze kerülünk Istentől, akkor azt mondja Isten, hogy küldök egy megváltót. Küldök valakit, aki kivált bennünket. És kiváltott bennünket a mi bűnünkből, a mi fogságunkból, és megmutatta azt, hogy ő sokkal hatalmasabb Úr, mint a bűn, a halál vagy a sátán. És még egy szót hadd szóljak arról a bosszúról, hiszen olvastunk arról is, hogy ez a megváltó, ez a bosszú hadjáratnak a kivitelezője is. Nyilván nem arról van szó, ahogy mondtam, hogy Isten már alig várja, hogy valaki valakin a bűnét megbosszulhassa. De arról szó van, hogy Isten az embert védi. És lehet, hogy itt a Földön valahogy elsikkad az embernek az ügye, hogyha valaki meggyilkolta az XY-t, a gyilkost nem fogják elítélni. Lehetséges, hogy nem fogják elítélni, volt már rá precedens a történelem során. De akkor is áll az az ige, hogy Isten számon kéri az embernek a vérét. És milyen hatalmas gondolat az, hogy Isten számon tart engem. Hogy Istennek én fontos vagyok. Egy vagyok azok közül, akikről Jézus így beszél. Akiről Isten így beszél. Hogy én érted is meghaltam, hogy a te véredet is számon kérem máson. Én igen sokat fizettem, érted. Ennyire fontosak vagyunk mi Istennek. És még egy képet, ugye említettem, a házasságnak a képét, ezt a sógorházasságot. Hát most nem szeretnék ebbe belemenni, hogy mint van, de beszél az új szövetség arról, hogy Jézus eljegyezte magának a mennyasszonyt, a gyülekezetet, mint az ő mennyasszonyát. Nem sógorházasságot kötött vele, de mégis a megváltónak, a közeli hozzátartozónak feladata volt az, hogy mennyasszonyt a halálra ítélből gyakorlatilag egy mennyasszonyt varázsoljon. És azt mondta Jézus, hogy a gyülekezet, a hívők, a benne hívők, a hűségesek, azok az én mennyasszonyom. Azoknak a közössége az én mennyasszonyom. Egy ilyen asszony, mint Ruth vagy Naomi, halálra volt nagyjából ítélve. De a házasság révén az életet kapta vissza. A jövőjét kapta vissza. És így egy gyülekezet is a jövőt kapta meg. Az életet kapta meg Jézusban. És így beszél Jézus is arról, hogy majd egykor visszajön az emberekért, visszajön az ő benne hívőkért, és elviszi, hogy mindörökké vele legyen. Látjuk itt a történetben, hogy Ruth sorsa hogyan alakul. Boáz utána jár annak, hogy ki fia borja ez az asszony. Kideríti mind a két fél, hogy ki a másik. Boáz kideríti, hogy ez egy derék asszony, egy moábita asszony, aki igen sokat tett ez izraelita asszonyért. Lemondott a saját múltjáról, a saját gyökereiről. És Naomi pedig utána jár, hogy ki ez a Boáz. Kicsit mellé fog, nem baj. Boáz kiegyenlíti a dolgot. És erről ezt a történetet hallottuk most reggel, amikor elmegy, és a legközelebbi, a ténylegesen legközelebbi rokont kéri számon, hogy no, akkor most cselekedj. Itt van Naominak, Elimeleknek, Elimelek feleségének a birtoka, azt kéne visszaszerezni. Ez a legközelebbi rokon azt mondja, hogy megváltom. És akkor úgy ügyesen, ravaszan azt mondja Boáz, na de amikor megváltod azt a földet, akkor jár vele egy asszony is. És azt mondja, hogy azt már nem tudom. Azt már nem tudom megváltani. És nem baj, azt mondja Boáz, akkor én megváltom. És azt mondja, hogy rendben, vásd meg. És leveszi a saruját és odaadja. A törvény úgy szólt, hogyha egy férfi azt mondta ilyen helyzetben, hogy nincs kedvem megváltani, akkor a sarut az illető lerántotta a lábáról, és arcul köpte, és azt mondta, hogy már akiről lerántotta a sarut, és azt mondta, hogy na, így cselekedjenek mindenkivel, aki a saját családjára nem visel gondot. Azért eszünkbe jut az, hogy Pál apostol, hogy beszél az özvegyekről, hogy ki gondoskodjon, hogy a saját családja gondoskodjon elsősorban róluk. Azért van némi átfedés a Bibliában, összefüggés. És azt mondja, itt viszont az ige, hogy lehúzta a saját saruját és odaadta. Nem lerántották róla, mert azt mondta, nem azt mondta, hogy nincs kedvem. Nincs kedve. Azt mondta, hogy nem tudom. Nem tudjuk az okot, van néhány feltételezés, hogy miért nem. Válthatta meg, de azt mondta, hogy nem tudom megváltani az asszonyt is. És akkor lehúzza a sarut, és azt mondja, hogy ez a szerződéskötésnek a jele, nagyon sokan emlékeztek még erre évtizedek múltán is, erre a cselekedetre. A földdel együtt megy a saru is, és az első utód egyéb iránt nem Boáznak a gyermeke lesz, jog szerint, hanem Elimeleknek, illetve Maklónnak, Elimelek unokája lesz, Maklónnak a fia. És így gondoskodtak arról is, hogy a család neve fönnmaradjon, a család birtoka megmaradjon, tehát Isten gondoskodott csodálatosan a szerencsétlenül járt emberekről is. Boáz megváltja a Rútot, azt mondja, hogy derék asszonyt veszek el, ugye, derék ember volt, egyébként tényleg ezt a szót használja erre a férfira is, hogy derék férfi, gondoskodik róla, és Naomiról is gondoskodik ezen keresztül, és így eltűnik Rúték feje fölül a létbizonytalanság és a bizonytalan jövő. És lesz gyermek is. Olvassuk ebbe a fejezetbe később, hogy lesz gyermek is, akit egyébként Naomi saját gyerekének tekintenek, és ez lesz a nagyapja Dávidnak. És Dávidtól már egyenesen megérkezünk karácsonyhoz, mert megszületik ugye Jézus, de egy áldást is kívánnak Boázra és Rútra, és Rútot kihez hasonlítják? Azt mondja, hogy legyen olyan a házad, mint Ráhel és Lea háza, akik ketten építették föl Izraelt. Egy moábita jövevényre mondják azt, hogy ez a két igen tekintélyes szent asszonyhoz hasonlít Csártes. Nem tudom, hogy érezzük-e annak a súlyát, hogy egy messze honból, egy idegenből, egy külföldi belekerül Jézusnak a családfájába. A moábiakat tényleg lenézték, megvetették, nem közösködtek vele, ki voltak zárva 10 nemzedékig a zsidók, illetve izraelitek közösségéből, és mégis azt olvassuk, hogy Isten pedig jónak látta azt, hogy bekerüljön Moab, ez a moábita Rút ebbe a családfába. Miért? Az ő hitéért és az ő hűségéért. Az ő hitéért és az ő hűségéért. Ilyen hatalmas dolgot tud cselekedni egy megváltó, egy Boáz. És mind a mai napig ilyen hatalmas dolgot tud cselekedni egy Isten, hogy azokat az embereket, akik nem az ő népe voltak, akik pogányok voltak, akiket úgy hívtak, hogy nem én népem, ahogy Hóseásnál olvassuk. Azokat ezután úgy hívják, hogy népem, hogy Istennek a népe. Hogy akik távol valók voltak, azok most közel valókká legyenek, írja a Biblia. Tehát azok, akik soha nem akartak tudni Istenről, arról a helyzetről, hogy beleszületünk egy bűnbe, egy istentelen helyzetbe, akik soha nem akartak tudni arról, hogy kicsoda Isten, azok Jézusban közel valókká lehetnek, belekerülhetnek Isten családjába. Azokkal megadatik az a hatalmas dolog, hogy ehetik az Úr testét, és ihatják az ő vérét. Milyen magasságokba emelkedett így Rút, egy moábita? Milyen magasságokba, hogy belekerült Ráhel és Lea családjába, és Dávid ősanyja lett, és Jézus Krisztus testi ősanyja lett. Vajon milyen magasságba kerülnek azok a hívők és hűségesek, akiket Jézus az övéinek tart, akik hűek maradnak hozzá mindvégig. Milyen magasságokba kerülünk bele, amikor majd visszajön a mi megváltónk, és elviszi az övéit, miket fogunk mi oda átkapni. János a jelenésekben próbálja leírni, hogy mik ezek. Keresi a szavakat, de hát nem talál nagyon sok mindent. Azt mondja, hogy hát például az utcák azok színaranyból lesznek, hát az a legértékesebb, hát ilyen pompás dolgok lesznek. Nem szeretjük a fényt, hát ott, vagy nem szeretjük a sötétséget, ott fény lesz minden. Ott nem kell, hogy nap legyen, ott Isten bearanyoz mindent. És az ő fénye tündököl mindenhova. És hát szeretjük az érett gyümölcsöt. Hát ilyen fák lesznek, hogy minden hónapban megtermi a maga gyümölcsöt. Keresi a szavakat, vajon mikre hívott el bennünket Isten? Miket fogunk mi oda átkapni? Nem azért, mert olyan jók voltunk, Nem azért, mert olyan aranyosak vagyunk, nem. Hanem azért, mert olyan nagy, ami megváltunk. Egy anekdótából hadd fejezzem be. Egy rabbi egy faluban, egy falusi házban szállt meg, átutazóban, de reggel nem tudott fizetni, így aztán, amit örökölt éppen, és magánál volt, azt adta a falusi embernek egy fali órát. Egy év múlva egy másik rabbi jött átutazóban, és ugyanennél az embernél szállt meg, és abba a szobába szállásolták el, ahol ez a fali óra is volt. Aztán hát a házigazda hallja, hogy éjjel a rabbi nem alszik. Mi lehet vele? Furdalta a kíváncsiság, megvárta a reggelt, és látja azt, hogy a rabbi örömtől túláradó arccal jön, házigazda kérdezi, hogy miért nem aludtál? Hát azt mondja, hogy hát ez egy fantasztikus óra. Hát minden óra, amelyikkel eddig találkoztam, olyan szomorúan ketyegett. Mindegyik óra azt mutatja, hogy a halál percről percre közelebb jön. De ez az óra vidáman ketyeg. És minden órába azt üti el, hogy a megváltó érkezése közeledik. Hogy a megváltó jön. Hát sajnos, na már kevés ilyen fali óra van, kevés ketyegő óránk van, ami ketyeg, azt is jó beszerakjuk, hogy tudjunk aludni, pihenni. De azért, hogyha hallunk ilyen ketyegő órát, azt hiszem, hogy most így advent, és nem sokább 5 nap múlva karácsony, gondoljunk arra, hogy a mi megváltónk érkezik minden ketyegésnél. Legyenek azok a ketyegések vidám ketyegések, a kongatások, vidám kongatások, mert a mi megváltónk érkezése közeledik. Egyszer eljött már, ünnepeljük karácsonykor, lassan visszajön másodszor is. Imádkozz! Urunk Jézus Krisztus, Te előtted hajtjuk meg most is a mi fejünket, hódolunk Te előtted, mert Te megváltónká lettél. Megvalljuk neked azt, hogy nem tudunk hozni mást, nincs se aranyunk, sem tömjénünk, sem mirhánk, van helyette egy kupac bűnünk, egy csomag bűnünk, vétkünk, és ezt hozzuk Te hozzád újból és újból. Hozzuk az öröklötteket, hozzuk azokat, amikre mi tettünk szert, hozunk annyi bűnt megrakva szekérrel, kamionnal, Urunk, Te tudod, hogy mennyi bűnünk van. És éppen ezért hadd tündököljék ma a Te személyed, és hadd tündököljék újból és újból, hogy Te megváltónká lettél, aki kiváltottál bennünket a reménytelenségből, a bűneinkből, a halálból. Hoztál helyette életet, tartalmas életet, életcélt, és hoztál helyette olyan jövőt, ami nem fejeződik be itt életünk végével, hanem folytatódik a Te országodban. Szeretnénk magasztalni Téged, Urunk Jézus Krisztus, azért a Te csodádért, amit itt karácsonykor is, adventben is ünnepelhetünk. Szeretnénk napról napra meghajtani a mi fejünket Te előtted, térdünket, hódolni Te előtted, mert méltó vagy arra, hogy vegyél erőt és tisztességet, dicsőséget és áldást. Köszönjük, hogy nem csak erről a földi életünkre van gondod, hanem a mi lelkünkre is gondod van. Köszönjük, hogy védesz, körbeveszel minden oldalról. Köszönjük, hogy megváltók vagy a szó minden értelmében. Te látod a mi egészségünket, betegségünket, beteg családjainkat, beteg hozzátartozóinkat, beteg országunkat, beteg népünket, beteg világunkat. Te látod azt, hogy úgy élünk tényleg sokszor, hogy nem terődünk azzal, hogy vannak mások is a világon. És te látod, hogy hányakra jellemző az, hogy se Istenük, se hazájuk, se apjuk, se anyjuk. Mégis, Urunk, reménykedünk benned. Olyan sok pusztulás származik abból, amit mi tudunk cselekedni a magunk véréből, ösztöneiből. De látjuk itt Rútnak az életét, Urunk, aki a maga hűségével, hitével cselekszik egész egyszerű hétköznapi tetteket. hadd legyünk mi is ilyenek, akik a saját házunk népére vigyázunk, egyszerű, hűséges tettekben megmutatjuk azt, hogy milyen a mi hitünk, hogyan kapcsolódunk mi össze veled, hogyan szeretünk mi téged, aki előbb szerettél bennünket. Kérünk, Urunk, hogy áld meg a mi népünket, népünk vezetőit, áld meg a mi karácsonyozásunkat, áld meg a mi adventünket, várakozásunkat, mert az igazak várakozása örömre fordul. Hadd imádjunk és hadd tiszteljünk téged, mindenható Urunk, Istenünk és megváltunk. Amen.